Túróci Gergely kollégám következik. Nagyon kis, ígéretes huncut címe van ennek az előadásnak. Nem is szeretnék belemerülni, hogy mi lehet, mert remélem megtudjuk.
De előtte egy kis filmbejátszás.
És leszek.
Mi van a kezedben?
Nem látom. Pálca.
Mi van, te tanta bácsi?
Nem én.
Dízsész?
Valami olyasféle. Ha én ezzel a pálcával intek, akkor az emberek muzsikálni kezdenek. Nem hiszed?
Nem.
Tudsz te olvasni?
Tudom.
Na hát akkor menj és olvasd el azokat a nagy betűket, amiket ott találsz a szemédben. Na, elég.
Egyre sínos.
Jól van. Illet, tudsz olvasni. Na most olvasd a másikat.
Simon Péter.
Na látod, az is én vagyok, meg amaz is én vagyok. Az a sok Péter, Pierre, Pietro, az mind-mind én vagyok. Így neveztek engem különféle nyelveken, a különféle országokban, Európában, Amerikában, mindenütt a nagyvilágban, amerre jártam.
Híres ember vagy, akkor miért vagy itt?
Mert oda lenn a világban még nagyon nagy a zaj. Nem igen hallanák meg a muzsikát. Majd egyszer, később, ha majd újra csend lesz.
És hogy kerülsz ide?
Nos, hát gondolom mindenki tudja, hogy ez a Valahol Európában Radványi Géza 1247-es filmjéből a részlet, és remélem ki fog derülni, hogy ezt miatt választottam. Terjengős, vagy redundáns címe előadásomnak. Lexikonok pörsenései, avagy hova kapjon a bibliográfus. Szócikk, duplumok, redundancia, adatszóródás. És ha sikerül összejönni... Igen. Hát itt van egy Gulyás Pál motto, és valahol itt a teremben elhelyeztem egy Szinyei József portrét, csak valahová elkeveredett. Tehát részben róluk is fogok beszélni. Tehát én Lakatos Évával csak egyszer beszélgettem. Emlékezetes maradt kockás mamusza, és lám, én is papucsban adok elő, bár ez a hatás alig ha tudható be közvetlennek. Az OSK-ban egy szakmai rendezvény végén találkoztunk, és mi máshol is eshetett volna a szó, mint hogy miért nincs befejezve a Gulyásféle irodalmi életrajzi lexikon. Egyébként be van fejezve, csak nincs kiadva. Az azóta elhunyt Vicián János számítógépén megvan az anyag, többnyire Gulyás Pál bibliográfus haláláig, 1963-ig vezetve az adatokat. A bevezető filmrészletben Somlai Artúr kéretlenül is rátapintott az előadásomban peccegetett jelenségre. Egy ember akár több néven is szerepelhet a világban. Bő másfél évtizede foglalkozom életrajzi lexikonokkal, illetve azok szócikkeivel, és számtalan esetben botlottam bele egy bosszantó jelenségbe. Valamely személyről kéretlenül, jelölés, utalózás nélkül több szócikk is szerepel egy azon lexikonban, avagy pontosabban életrajzi forrásban. A nagyobb terjedelmű, komolyabb művek esetében ez mondhatni kivétel nélkül előfordul, már csak a nagyszámok törvénye okán is, bár nem egy gyengébb színvonalú, rosszul vagy alig szerkesztett mű esetében ezek többsége kivéthető lenne. Lásd például a 2002-es erdélyi műtár. A következőkben néhány példával szeretném illusztrálni eme kellemetlenségeket, melyeket jobb híván pörsenéseknek vagy kéretlen duplomoknak neveztem el. Megjegyzés, ezek szűrését, a leletek előtalálását, az adatbázisba rendezésnek és nem mérhetetlen memóriám kapacitásának köszönhetem. Ezügyben lásd a PIM berkeiben készülő, folyamatosan bővülő magyar életrajzi indexet, melynek egyik gondozója vagyok, és melyet alig ha kell bemutatnom a tisztelt szakmai közönségnek. A bosszankodás oka alapvetően két dologra vezethető vissza. Első, az ember nem találja meg, akit keres, mert más néven szerepel a célszemély. Második, nem teljes egészében találja meg, hanem csak részleges adatokhoz jut, mert a föllapozott szócikkben csak hiányos vagy töredékes életrajzhoz, bibliográfiai tételekhez jut. Ez az úgynevezett adatszóródás. Teszi mindez gyanútlanul a keresgélő, hisz nincs tudatában, hogy máshogy is keresni kellene. A lexikonszerkesztők szándéka és a felhasználó elvárása is az, hogy egy valakiről csak egyetlen szócikk legyen. Még bosszantóbb tud lenni, ha a lexikonszerkesztő összekeveri az azonos nevű személyeket, így A személy adatai B személy szócikkében bukkannak föl, és vice versa, például azonos nevű apa-fiú esetében. Ez már messzire vezetne, és esetünkben mellékvágány, de legalább olyan kellemetlen tud lenni, hogy az egyes adatforrások egymással sem kompatibilisek. Az egyik személy egyféle néven szerepel A lexikonban, míg egy másik néven B lexikonban, stb. Példáimat elsősorban a Színyei József féle magyar írók élete és munkáiból veszem. Ez a legteljesebb befejezett kiadott irodalmi lexikonunk. Na, a becslések szerint adatbőségét tekintve a teljes, de ki nem adott Gulyás, mint egy duplája Színyeinek. Számítógépes formában is alaposan feldolgozott, interneten is hozzáférhető forrás. A példakép felhozott személyek kevésbé vagy alig ismertek, jobbára a másod-harmad vonal, róluk amúgy is általában kevés adat rendelkezésre, így annál kellemetlenebb, ha még ez a kevés is töredékes vagy megbízhatatlan. Kétszeres szereplő duplum viszonylag gyakori esetem, előfordul a háromszoros előfordulás, triplex, sőt négyszeresre is bukkantam. Gulyás Pál szerint a névazonosítás nehézsége leginkább a szerzetesek és a zsidók esetében fordul elő. Itt zárójelben megkérdezem, hogy mi van a zsidó származású szerzetesekkel. Ez egyaránt áll a fölvett, magyarosított, megváltoztatott kereszt és vezetéknevekre is, ami oda vezet, idézett Gulyástól. Vajmi könnyen megeshetik, hogy ugyanaz az egyén kétszer kerül a magyar írókba. Ilyenkor valóságos detektív munkát kell végeznünk, hogy a dubletteket elkerüljük. Nos, az életrajzi szócikkek adatainak adatbázisba vitele, az algoritmizált detektív munka egyfajta mellékterméke napi rutin feladatainknak. Külön csoportot képez a nőírók megannyi név alakjának problematikája. Gulyás szerint az irodalmat mívelő hölgy férje nevét a következő módokon használja, és itt 7 módozat felsorolása következik, ezek részletezésétől ezúttal eltekintek. Meglátásaim szerint azonban nemtől, felekezettől, foglalkozástól, etc. függetlenül bárki esetében előfordulhat redundancia. Kezdjük tehát a legbanálisabb esettel. Azonos hangzású, de más helyes írású nevek. Például az archaizmusok, ugye I és Y esete, vagy TTH, tehát a Tóth, Tóth, Kovács, 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 Szőlősi, 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 Y, stb. Vagy a hasonló hangzású keresztnevek esetében Lénárd, Lénárd, Lóránd, Lóránd, vagy éppen Roland. Ezek mind hibaforrásul szolgálhatnak, a példák sorra végtelenségig folytatható. És ugyancsak hasonló grimbuszt okozhat, ha több tagú név egyik tagja önálló életre kell, ez leginkább a nemesi előnevek esetében fordul elő, például a Sebestyén József, a már említett Molnár-féle erdélyi műtárban Köpeci Sebestyén József néven is szerepel. És olykor egyszerű elírás a duplomképződés oka, Magyar Katolikus Lexikonban Turcsányi Imre Urcsányi néven fordul elő másodjára. Aztán ott vannak példának okáért a túróciak, saját évtizedes gyakorlatomból tudom, zárójel azóta 2 órával ezelőtt kaptam meg, hogy már Turocki néven évek óta nem volt ez a szerencsém, de most megint Turocki lettem. Marosvásárhelyt. Szóval, igen, tehát évtizedes gyakorlatomból tudom, hogy 3 archaizmussal nehezített nevemet a legkülönfélébb módon lehet írni, TH, C, vagy CZ, I, vagy Y, meg annyi variáns, az ugye 2 a harmadikon, de hosszú magánhozó, rövid magánhozó, és például a Turocki, ami a Vidrocki híres nyájára utal alig, hanem szóval ez még ezt fokozza. És hát itt például a Színjei utolsó kötetében megtalálhatjuk az igen kurta Túróczi Adolf szócikket, akiről csak az derül ki, hogy mi a munkája, nagyon izgalmas, a magyar korona területén érvényes határvámvédelmek és szabályok. És aztán van egy jóval terjedelmesebb, máron TH nélküli Túróczi Adolf is. Igen. Idegenbe szakadt hazánk fiai esetében előfordul, hogy idehaza a magyar keresztnév külföldi alakját szintén viselik, használják, így papkároly entomológus Charles Papp néven is szerepel a természettudományos és műszaki kikicsoda első kötetében. Ez tovább vezet az emigráns magyarok életművének feltárása a Hungarika kutatás felé. Jóformán követhetetlen, hogy az egyes népszerű keresztneveket miképp írják az egyes országokban vagy nyelvterületeken. Péter, Pedro, Pierre, Piotr, József, José, József, Jusif, Jusuf, stb. Ugyancsak gondot okozhat a rövid, kényelmes becenevek, avagy spontán név rövidülés esete, Barna Barnabás, Bea Beatrix, Krista Krisztina, illetve a színművészek nevének esetében a fiatalosságot, bohémságot sugalló gyermeki becenevek használata, András, Bandi, Erzsébet, Bözsi, stb. És olykor előfordul, hogy az idegen eredetű, de idehaza gyökeret vert nevek magyarra fordított név alakja okoz galibát, a Viktor Győző, az Adalbert Béla, a Julius Gyula, a Konstantin Szilárd, stb. Ennek tudható be, hogy Pécsi Manó főispán, 19. század közepe vége, Pécsi Emánuel néven is szerepel Színyei 10. kötetében, tehát mindenki tudja, hogy a mai Manó emlékház Budapesten az ugye nem egy napra rendelt kis manókról szól, hanem egy Emánuel nevű fotográfusról neveztetett el. De előfordulhat, hogy a keresztnév bőség önmagában eredményez redundanciát. A kolozsvári születésű agrármérnök Kis Károly a Kikicsoda Erdélyben 2010-es kiadásában Kis Károly Árpád néven is szerepel. Ráadásul az egymás után következő két szócikben eltérő születési dátummal. Lexikográfus legyen a talpán, aki megállapíthatja a valóságot. A Gulyás által is emlegetett szerzetesi problematika szép példája Kovács Bernardin József minorita szerzetes, aki a Magyar Katolikus Lexikonban Kovács József Bernardin néven is megtalálható, így csupán a nevek sorrendje okoz redundanciát. A névmagyarosítás, vagy névváltoztatás pontosabban, különösen gyakori volt a monarchia utolsó évtizedeiben, ennek okán a Nógrád megyei Bagyas alján született Ruik László 1898-ban Nógrádira Y-nal magyarosított, mindez lenyomatot hagyott biográfiai és bibliográfiai vonatkozásban is. Itt láthatjuk Nógrádit. Egyébként ugye itt van egy álneve is, ez a Rixalex, de hát a Színyei nem látta, hogy összeér ez a kettő, a Ruik és Nógrádi. Egy következő eset, amikor a valódi név és az álnév szertalálkozása szinte kínálja a duplumok létrejöttét, hisz a szerzőnek épp az a szándéka, hogy elleplezze valódi kilétét és nevét. Lásd Luttenberger Ágost, evangélikus tanító és tankönyvszerző esetét, aki élete vége felé álnéven adta közre egyik munkáját. Ezt és még oly sok mindent egyébként Gulyástól tudhatjuk, akinek mellesleg egyetlen a II. Világháború után megjelent munkája a magyar írói álnév lexikon volt, stílusosan 1956-ban. Hát az is előfordulhat, ja igen, itt ugye elfelejtettem mondani, hogy itt a Luttenberg, hogy a Luttenberger meg a Tihanyi az viszonylag két távoleső betű, hát a Színyei lexikon a kiadását tekintve több mint 20 évig készült, az adatgyűjtés tekintve pedig 3 évtizedre rúg, tehát ennek után előfordul az is, hogy egy betűtartományon vagy egy köteten belül érhetjük tetten a duplum képződést. Ez Losgott, nem is tudom pontosan, hogy kell ejteni, Szaniszló, kapisztrárendi szerzetes, aki Losgott Szaniszló néven is szerepel. És ez részben átvezet a régi latinos nevű szerzők esetére, ami egy külön alcsoportot képez. Így fordulhat elő Színyei 5. kötetében a 17. századi Jakis Illés és a Jakisius Illés Szócik, vagy a 16. századi Joachim György, Rétikus Joachim páros, Albrecus néven is szerepel, stb. A Gulyás által is szerv fölött problematikusnak érzett női szerzők esetében egy kettős és egy hármas ismétlődéssel prezentálom a redundanciába oltott adatszóródást. Az asszonynevek házatáján tetten ért keveredés kapcsán az első esetben inkább életrajzi adatszóródással, míg a másodikban könyvészetivel akad dolgunk. Ugye Barca Józéfa, vagy Molnár Nándorné. Figyeljük meg, de nem tudjuk, mert egy oldalra kéne kihozni, hogy az önéletrajzi adatokra épülő korábbi életrajz nem említi az első férjet. Tehát a második sokkal rövidebb színei által írt életrajzból derül ki, hogy volt egy plusz férj, akit az önéletrajzi adatokra valamiért kifelejtett a hölgy. És utána következik a bizonyos Stankóné, vagy Stankóné. Hát az ő esetében az életrajz, idézőjelben mondva, majdnem ugyanaz, ám a bibliográfia szerv fölött változatos, ez mind az általa kiadott művek, mint pedig a szócikhez felhasznált források esetében. Így van. Ugye itt olvasókönyv, orosz nihilista nő, erkölcsnemesítő beszélyek, valamint a nővilágban és szerény nézeteket is hangoztatott. És akkor a lexikográfusok nagymestere védelmében mondom, Színyei 1891-1214 között megjelent lexikonjában, olykor nem hogy pár év, de akár évtizednél hosszabb idő is eltelhetett az egyes kötetek megjelenése közt, és ez alatt az írásban publikáló személyek életében bekövetkező változások nyomot hagytak név alakjukon. Más kérdés, hogy mint előbb láthattuk, az önéletrajzi adatok sem mindig pontosak. Azt pedig senki ne várja el, hogy a lexikonszerző fejből emlékezzék mindenre. Szerencsénkre Színyei olykor maga is használ utalókat, az adott névalakot lásd más szócikben is. Ám előfordul, hogy már megesett a baj, és utólag korrigál, például Suhajda Lajos Mátyás, 13. kötet 1909 esetében megjegyzi az előző kötetben és évben megjelent Suhajda Lajos szócik kapcsán. Nevét több helyt hibásan írták Csuhajdának, ezért álljon itt ezen munka, 12. kötet, hiányos életrajza helyett a jelen életrajz. És egy tipikus névmagyarosításra is példát adó személy, Kövi Imre kapcsán a pontos életrajzból kiderül, hogy első három művét eddig Steiner néven jelentette meg, hisz Steiner családi nevét 1871-ben változtatta Kövire, a 7. kötet. Majd a 13. kötetben, szerencsétlen szám, mégis legyárt egy részleges duplumot, ez esetben nincs szó adatszóródásról, ám egy utalóval azért jobban jártunk volna, mint a kurta életrajzzal és a hiányos bibliográfiával. Végül elrettentés, vagy ha úgy tetszik, elgondolkodásképp következzék egy négy lövetű. A 18. századi kapucinus szerzetes Golubics Zozim, vagy Golubics Zozimus, alias Kollavic és Ligvándi Zozim, vagy éppen Zozimus Tamás, kinek egyébként Keresztény tanítási beszédek című művét háromszor is megemlíti a négy szócikk. A teljes igazság kedvéért jegyezzük meg, hogy Színyei maga nem érte meg a három évtizedig készülő hatalmas és alapvető műve végét, az utolsó kötet szerkesztése közben hunyt el, munkáját fia Színyei Ferenc fejezte be. A Zicsi Domonkostól kezdődő életrajzokért így az atya csak részben felelős, tehát az Oszimuszt azt valószínűleg Ferenc gyártotta bele. És végezetül. Remélem az előadásomban vázolt problematika közzétételével sikerült elősegítenem a lexikonok ingoványos aknamezején, az adatok zagytározójában a könnyebb tájékozódást, óhatatlanul elkövetett hibák kínálta csapdák elkerülését, hogy biztosabban lelhessük meg az adatokban rejlő ténylegességet, ama bizonyos biobibliográfiai sövényt, jelzőkarokat, gátakat. Vagy Rejtő Jenővel szólván, holmi nélkülözhető adatszervekre vonatkoztatva. Hogy viszont valakinek két vak bele van, azt sem cáfolhatjuk teljes bizonyossággal, mert az orvostudomány szerint egy vakbél épp olyan felesleges, mint kettő. Köszönöm a figyelmet!